Itt vagyok Marosvásárhelyen, a Gyulafehérvári Caritas Marosvásárhelyi központjában, és Bozsolyevszki Évával beszélgetek, aki pályaválasztási tanácsadóként működik itt. Úgy jött össze a kapcsolat, hogy közösen Tóth Orsolyával, aki a Divers Egyesületnél rajzra tanítja a gyerekeket, és a Horizont program munkatársa, vele együtt szerveztek egy önismereti rajzképzést. Én azt mondom, hogy erről is beszélgessünk egy kicsit, de beszélgessünk az ön munkájáról, arról, hogy itt 18 év fölötti fiatalokkal foglalkoznak, segítik őket a pályaválasztásban. Kezdjük inkább a rajztanfolyammal, mert ehhez kapcsolódnak a hallgatók elsősorban most.
Én szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igaz, azt mondják, hogy az az alkotás akkor szép, akkor jó, hogyha színes és van mondani valója. És pont erre gondoltunk Orsolyával is, hogy milyen jó lenne, hogyha elkezdenénk közösen alkotni. Ő is fiatalokkal dolgozik, mi is fiatalokkal dolgozunk. Ne legyen annyira elhatárolva, hogy most Horizont vagy Caritas, hanem vágjunk bele, együtt közös erővel is valami szépet alkossunk. És akkor így Orsi is a fiataljait, és én is a fiataljaimat megszólítottam, és akkor arra gondoltunk, hogy mivel mind a ketten nagyon érdeklődőek, és hiszünk abban, hogy alkotásművészetével tudjuk a legjobban megismerni önmagunkat, alakítsunk ki egy olyan közösséget, vagy egy olyan órákat, tanfolyamokat, ahol valahogy egy kis más módszerrel, meg más metodussal figyelhetjük meg ugyanúgy egy kicsit az én képünket, önmagunkat. Arra szeretnénk buzdítani a fiatalokat, hogy merjenek az érzéseikről beszélni, mert az a meglátásunk Kósinak is, és nekem is, hogy nagyon sokan elfojtják az érzéseiket, nem mernek, mármint az a generáció, akikkel együtt dolgozunk, nem mernek nagyon az érzéseikről beszélni, mivel vagy a környezet nagyon elbagaterizálja, vagy pedig nagyon nehéz nekik feldolgozniuk. És számomra az elmélet Viktor Frankl-nek az egzisztencianalíziséből kiindulva, hogy valójában a fájdalomnak, meg a szenvedésnek is van értelme, hogyha megtalálom az értelmét.
És hogy honnan ered?
Hogyha van a fájdalom a szívemben, akkor azt az sokszor nem azért van, vagy nem azért jó megtartanom, hanem gondolkodjak azon, hogy mi értelme van az én szenvedésemnek, vagy az én fájdalmamnak. Lehet, hogy ha megtalálom a módszerét annak, hogy abból kilábaljak, azzal akár a környezetemet is gyógyíthatom. És ezeken a foglalkozásokon a gyerekek megélhetik, rajzban kivetíthetik azokat az érzéseiket, ami igazán bennük van. Nehéz volt, tehát első körben, amikor elkezdtük, nagyon kevés érzés jött fel fiatalokban, mert nagyon nem fókuszálnak rá. Elvetik, vagy elfojtják, nem tudják megélni, nem is akarják megélni. És ez sokszor az ő kommunikációjukban, meg a viselkedésükben is kimutatkozik, hogyha valaki kedvesen közelít hozzájuk, hogy vagy, akkor hagyjon békén. Nem, hogy fáradtnak érzem magam, és most nem tudok válaszolni, mit tudom én, a kérdésére vagy kapcsolódni. Tehát, hogy sokszor az érzések kifejezése a kommunikációnak is az egyik alappillére, vagy jobban megérteni, vagy az empátiának a megerősítése, hogy jobban megértsenek, és én is megértsem a társamat, hogyha ő is ugyanúgy viszonyul hozzám. Meg az a szép, hogyha ezek az érzések elkezdenek kifinomulni, vagy jobban megismerik, hogy azért milyen színei vannak ezeknek ezeknek az érzéseknek, és azokkal alkotni, hát az egy gyönyörű meglátást, vagy egy gyönyörű képet tud mutatni, és lehet, hogy az a személy, aki ránéz, azt mondja, hát ez egy fantasztikus. Mi adjuk az eszközöket, de a legnagyobb eszközöket azokat ők hozzák, mert az érzésükkel alkotnak.
És voltak ötletek is, hogy milyen témákon keresztül mutassák meg érzéseiket? Tehát volt egy adott téma?
Igen, általában az adott, a témát azt mi hozzuk, és annak a töltetét azt ők egészítik ki. Nincs meghatározva, hogy ez most így kell kinézzen, vagy az most úgy kell kinézzen. Az úgy szép, az úgy egyedi, ahogy a gyerek alkotja. Én mindig szoktam gyönyörködni a gyerekrajzokon, olyan sokat mondóak.
Most már ez hány hete is folyik, ez az önismereti képzés?
Most szombaton lesz a második alkalom. Első alkalommal az érzésekkel ismerkedtünk meg, és különböző alkotásokat nézhettek a fiatalok, figyelhettek meg, és az volt az érdekes, hogy volt egy olyan kép, ahol a kislány hinta palinkázott, és az egyik kislány azt mondja, hát ez egy nagyon szomorú kép. A másik gyerek azt mondta, hát ez egy nagyon vidám kép, nekem nagyon vidám. Tehát ez is fontos, hogy érezzék, hogy nem vagyunk egyformák. Van, aki így látja, van, aki úgy látja. És pont ez a lényeg, hogy ezt észrevegyük, és tiszteletben tartsuk a társunk véleményét, meg érzéseit.
Meg az is számít, hogy kiben milyen élményt vagy emléket ébreszt az a rajz.
Pontosan. Lehet, hogy valakinek a zöldről eszébe jut a zsenge fű, amikor hempergett a fűbe, és van, akinek pedig a brokkoli, amire nagyon-nagyon undorodik. Hát ez is bizonyít, hogy nem vagyunk egyformák. És nagyon sokszor szoktam mondani a gyerekeknek, hogy figyeljétek meg, hogy nincs két egyforma új lenyomat a világon. És hogyha csak az új lenyomatunk különbözik, hát akkor mennyiben különbözhetünk mi teljességében, személyiségében?
Erre a képzésre, az önismereti képzésre a Caritas kedvezményezettjei vagy, tehát azok a gyerekek vesznek részt, akik itt tanácsadásban részesülnek.
Mi Ursival úgy beszéltük, hogy ez nyitott legyen, külsősök is jelentkezhetnek. Természetesen, hogy személyesen megszólítottuk azokat a fiatalokat, akikkel már van munkánk, vagy van kapcsolatunk, de úgy, ahogy az online térben meg van hirdetve, úgyhogy mások is nyitott a lehetőség is részt vehetnek. Pont azért, hogy egy kicsit hozzunk létre egy olyan közösséget, ahol gyönyörködhetünk az alkotásainkba, egymás társaságával.
És Tótó Sajával milyen az együttműködés? Tehát a képzést viszik önök, hogyan tudnak együttműködni? Mindent egyformán látnak? Vagy pont ez a jó, hogy nem?
Én annyira biztosan álltam az együttműködésnek, mert hogyha már több érték is találkozik bennünk, akkor ott biztos, hogy alkotás lesz. Hogy nagyon jól meg tudjuk Ursival beszélni, kiegészítjük egymást, és pont ettől színes, és pont ettől lesz egy remek mű.
Hát én sok sikert kívánok a továbbiakban is, és akkor most beszélgessünk arról, hogy mutatkozzon be tulajdonképpen itt a rádióban Bozsolyevszki Éva, hogy pályaválasztási tanácsadó, a pályája hogyan alakult, hogyan került ide, és miért választott ezt a pályát, hogy fiatalokkal foglalkozzon, hiszen ez is egy elhivatottság kell ehhez is, gondolom.
Hát a pályám az nagyon-nagyon régóta kezdődött.
Pedig nagyon fiatal.
Köszönöm szépen, de én úgy gondolom, hogy már egy jó nagy darabot, jó nagy falatot lenyeltem. Nagyon fiatalon kezdtem a pályám, gyerekotthon vezetőjeként. Gyerekotthont vezettem, és én ott laktam 9 évet a gyerekek között, és ott nagyon-nagyon sok mindent megtapasztaltam, hogy miben kellene erősíteni őket, vagy mik azok az akadályok, ami visszahúzza őket, és mi az az erő, mi lehet az az erő, ami előre billenti. És ezen nagyon sokat töprengtem, gondolkodtam, meg próbáltam mindenféle színes tevékenységet bevezetni, ahol egy-egy falatot kaphatok abból, hogy na, minek van értelme, hogy ezek a gyerekek mégse lássák azt, hogy el vannak veszve, vagy el vannak hanyagolva, vagy nincs értelme az életüknek, hanem van. És olyan nagy kincsel tudnak rendelkezni, ami ez egy nagyon nagy gyógyszer lehet akár a külső társadalom részére is.
Ezek a gyerekek már mind felnőttek, és létezik még ez a gyerek otthon?
Igen, létezik még a gyerek otthon, és már felnőttek, és az az örömöm, hogy még mindig van olyan fiatal, akivel tartom a kapcsolatot, és itt is meglátogat, és eljön, és még folytathatom ugyanúgy a munkát, meg a tanácsot számára, úgyhogy olyan jó érzés, akkor egy kicsit úgy benne lenni, úgy egy morzsaként az ő kis életében.
Tehát akkor ők a pályaválasztási tanácsadást is megkapják öntől, vagy megkapták?
Igen, igen. Szerencsére, igen, sikerült végigvigyük a folyamatot, nagyon jó történetek alakultak ki. Munkahelyet szerzett, lakhatási lehetőséget, rendes férjet, házasság, gyerekek, úgyhogy már nagymama vagyok.
Igen, és öröm ezt látni, és hallani róluk a jó hírt. Vannak olyanok is, akik elvesznek, vagy az kevesebb az arány?
Igen, éppen nemrég beszéltem a kolléganőmmel, hogy az elveszettek az legfőbbképpen azok, akik nagyon nagy dühöt és elégedetlenséget hordoznak a szívükben is. És ezt vettem észre, hogy akiknek nem sikerül megbékélniük a múltjukkal, nem sikerül elengedniük a családi állapotot, azt a fájdalmat, amit a család okozott, nem békélnek meg teljesen. Azok végig hordozzák, és ez a teher az olyan nagy, hogy nehéz kitekinteni ők egy kicsit ebből a világból.
Tehát
és
az nagyon nem hosszú.
Igen, de van olyan is, aki a segítséget nem fogadja el. Neki nem kell, neki nem jár, neki hagyjanak békét. De van olyan, aki azt mondja, hogy nagyon hálás vagyok, és akiben nagyon nagy a hála az a szívében, mentalitásában is, és arra törekszik, hogy azért a dolgokban megtalálja azt, ami jót, az amiért hálás lehet, azokkal csodát tud alkotni. Igen, sokan jelezték, hogy az én életem értelmét igazán az adta az energiát, hogy az testvéreimnek legyen egy helyük, legyen egy, miután kikerülnek a gyerek otthonból, mivel ő nagyobb testvér, hogy tudja befogadni, hogy tudja ellátni őket, hogy legyen már egy család, ahol ők együtt lehetnek.
Többen vannak ilyen helyzetben, hogy testvérekkel együtt kerültek be?
Igen. Olyan esetet is tudok mondani, hogy mind a 7 testvér együtt volt, de nagyon szépen támogatják egymást.
A kötelék az erős.
Igen, kötelék az erős, az akarat, hogy én nekem tovább kell mennem, nekem harcolnom kell, én nem hagyom abba, én nem akarom a múltam mintáját követni. És úgy tekint rá, hogy nem harag van a szívében, hanem hogy tanult. Uh-huh. Hogy ő ugyanúgy, ahogy a családja megélte, ahogy a családja hibázott, ő ezeket a hibákat nem akarja elkövetni. Tehát nagyon fontos, hogy amikor valami történik az ő fiatal életében, akkor annak a tanúságát vonja le. Ha tanúságát vonja le, akkor azt szépen tovább tudja építeni, abból tanul. Nem ugyanazokat a hibákat követi. De hogyha haragszik, azt mondja, hogy én ezt nem érdemlem, vagy én erre haragszom, arra haragszom, akkor ez egy idő után észreveszi, hogy az annyira ellepte az ő lelkét, hogy nem képes tovább lépni. Uh-huh. Nem képes más sem elfogadni az életében.
9 év után ide került a Caritashoz, és akkor itt egyből pályaválasztási tanácsadó lett.
Igen, itt már a Caritasnál azért szűkült a munkaköröm, már a fiatalokkal vettem át a munkát. Egy nagyon vagány, innovatív projekttel kezdtük, Fund Your Way a neve, és az volt a cél, hogy a 4-es, tehát hátrányos helyzetű fiatalok, akik még nincsenek munkába, próbáljuk mentorálni őket, és munkába állítani. Ugyanakkor cégeket is érzékenyíteni az alkalmazásukhoz. Készítsük fel őket különböző kompetenciafejlesztéssel, kommunikáció, együttműködés, hogy könnyebben tudjanak beilleszkedni a munkaterületére, mert úgy, ahogy ez előzőleg is említettem, hogy van, akinek sikerül, bekerülni a munkahelyre, de ha már csúnyán néz rám a főnök, vagy a munkatársaim, akkor felmondok. Tehát, hogy az érzéseket nagyon nehezen, tehát ez a buktató, hogy nagyon nehezen tudják feldolgozni. Tehát ahol az az ego nagyon erős, nagyon működik.
Vagy a frusztráció.
Nagy a frusztráció, hogy különböző érzéseket nehéz feldolgozni, akkor az a buktatója is. Igen, csak az nem adja meg a mindennapi kenyeret.
Igen, az veszít, aki megsértődik.
Igen.
Úgy értettem, hogy technológiai liceumokkal, szakiskolákkal tartják a kapcsolatot. Ott vannak ezek a hátrányos helyzetű diákok inkább, akiknek szükségük van, leginkább szükségük van pályaválasztási tanácsadásra. És akkor hogy kezdődik az együttműködés?
Öröm számomra, hogy már a 6. éve, hogy a liceumokkal együttműködünk, minden évben már várják is, hogy menjünk, és diákokkal beszélgessünk. Mi minden évben a végzős diákokat vesszük kézbe. Mi osztályfőnöki órákra megyünk be, és ott tartunk a pályorientációs tanácsadást. A munkatársammal, Székely Áronnal együtt dolgozunk. Ő a csoportos tanácsadási részét viszi, én pedig az egyénit. Tehát a fiatalok jönnek ide a Caritas helyszínére, és akkor egy kemény egyéves pályaorientációs workshopon vagy munkafolyamaton vesz részt a fiatal. Nagyon nulláról kezdjük, önismerettől egészen a tervezésig, és a folyamatát is kísérjük, már a lépéseket, hogy mit sikerült megtenni ennek érdekében. További iratkozási lehetőségek, vagy munkába állás, vagy felkészülés az érettségére. Úgyhogy nagyon-nagyon komplex, és minden diák más-más igénnyel, más-más elképzeléssel érkezik.
Felkészítik arra is, hogy vegyen részt egy állásinterjún, hogyha sikerült az érettségi. Az érettségire is itt felkészülhetnek, a tanárok segítségével, és akkor az állásinterjúra hogy kell felkészülni, hogy mire számítsanak, hogy ne legyenek lámpalázasok, vagy hogy?
Igen, pontosan, tehát a mi kezünk azért többfele nyúl. Az állásinterjút tehát szimulálhatja egy kipróbálási lehetőséggel, a HR-esünket szoktuk megkérni, és akkor már részt vehet az első állásinterjún, és akkor ő nagyon szépen vissza szokott jelezni, hogy mire figyeljen, mi az, amit emeljen ki, hogyan készüljön fel. Ezt a részét a Caritas HR-esével együtt szoktuk vinni és felkészíteni a fiatalokat.
És akkor ő már tudja, hogy mi a gyengesége egy ilyen állásinterjúnak az illető fiatalnál.
Igen, pontosan, és akkor visszajelez nekem is, hogy akkor mire figyeljünk, és akkor még mi az, amivel dolgoznunk kell, hogy erősíteni, felkészíteni.
És hogyha nem sikerül az állásinterjú, akkor hogyan tovább?
Hát ha nem sikerül az állásinterjú, az valószínű, azért általában nem szokott sikerülni, hogyha többen jelentkeznek, vagy pedig
tehát nagy, nem, a konkurencia.
Nagy a konkurencia, vagy nincs meg a megfelelő oklevele az adott területhez. De ez mindig miután kijön az interjúra, akkor szoktuk elemezni, és arra biztatom őket, hogy itt nem rólad van szó, de nem te nem vagy elég, hanem most a jelen pillanatban az állásadó ezt a részt várja el.
A csillagok állása nem volt kedvező. Igen. És akkor próbálkozzon tovább, tehát arra biztatja.
Természetesen próbálkozzon tovább, saját életemből is tudok példát hozni, hogy nem az első, hanem a 10. sikerül, de örvendek is. Tehát
mégpedig
örülök, hogy ilyen sokszor úgy mentem be állásinterjúra, hogy jaj, add Istenem, hogy ne vegyenek fel. De azért itt mert munkahelyet kell keresni, munkahelyet, akármi csak legyen valami, de...
És akkor az már halálra van ítélve, nem? Az a próbálkozás, vagy mégsem?
Fontosnak látom, hogy engedje el. Tehát menjen tovább, kopogtasson tovább. Nem. Te az a szekér, amelyik nem vesz fel, nem kell utána rohanni. De biztos, hogy megtalálja a helyét, ahol szükség van rá.
Régi, jól bevált mondás, de ez most is hasznos.
Az egyik legnagyobb hátrány a magyar fiataloknál az, hogy a nyelvtudás. A román nyelvet nagyon nehezen sajátítják el. Nem azért, mert nincs rá képességük, hanem kevés a gyakorlatuk. Uh-huh. És amint lehet, akkor valahogy kikerülik azokat a lehetőségeket, ahol kell alkalmazza. Uh-huh. Román nyelvet nem könyvből kell tanulni, hanem közösségbe kell lenni.
Beszélni kell.
Gyakorolni. De mindig biztatom őket, hogy merjenek beszélni. Mert egy román közösség is jobban tiszteli azokat a próbálkozásokat, amikor akar próbálkozni. És nekem nagyon jó tapasztalataim vannak, hogy én is nulláról kezdtem a románt, nekem is nagyon nehéz volt, de azért a román közösség úgy bátorított, hogy mondjam ki nyugodtan, nem kacagott ki, hanem kijavított. És ezt mondták is, hogy ők ezt nagyon tisztelik, hogy van próbálkozás, és nem hárítás, hogy nem akarom. Akarom, segítsetek.
És akkor segítenek.
Igen, igen. Akkor fölemelnek, és segítenek. Mert nagyon jó tapasztalataim voltak, és ezeket próbálom nekik is mondani, hogy ők sem várják el azt, hogy 100%-osan tudjuk, mert mégis magyar anyanyelvűek vagyunk.
Ha bejutott a fiatal arra bizonyos állásra felvették, akkor azt mondta ön, hogy még követik 3 hónapig, hogy nehogy elveszítse a bátorságát, vagy mert minden állásnál úgy van, hogy az első pár hónap a nehéz, amíg az ember beleszokik. Mindig ott van ez, hogy ja Istenem, nem vagyok jó, és hogyha egy szót mondanak, akkor már, főleg ha valaki nagyon sérülékeny, akkor már jön, hogy elszaladjon onnan.
Igen, általában azokkal a problémákkal érkeznek, hogy jaj, vajon nehogy kiszúrjanak velem, adják meddig időben a fizetést. Uh-huh. És akkor azzal szoktuk kezdeni, hogy megnézzük a szerződést. Mi van beírva, tisztázzuk, hogy hányadikán kell kapjad a fizetést, ez be van írva a szerződésbe. Jogokról, meg kötelezettségekről is felvilágosítjuk, hogy mikor kell beadni a kérelmet a szabadságra, mennyi időn belül, a felmondási idő. Minden pontot azért nagyon részleteiben meg szoktam velük beszélni, hogy átlátható legyen, és legyen egy olyan nyugodtság benne, hogy azért, mert mi hátrányosabb helyzetű, nem azt jelenti, hogy most a főnök kiszúrt vele, hanem van szó, hogy itt van egy kötelezettség, vagy itt van egy olyan dátum, aminek ők is megfelelnek, és neki is meg kell felelnie.
De, tehát, hogyha elbizonytalanodik, hogy jaj, nem mértem fel magam jól, és nem tudom csinálni ezt a munkát rendesen, nem tudom teljesíteni az elvárásokat, akkor gondolom csak biztatják, vagy...
Igen, ott olyankor egy kicsit a hagymát leszoktuk hámozni, hogy miért könnyezünk, nézzük meg, hogy akkor mi van mögötte, és mindegyik egy egyedi helyzet. Volt olyan helyzet, hogy megijedett, mert a főnöknő behívta 3 hónap után, de azért hívta be, hogy elemezze ki a munkáját, hogy hosszabbítsák meg a szerződését. Ő meg annyira félt, hogy akkor most vajon mi történik, hogy ő azonnal felmondott.
Istenem, és akkor mi lett a következménye?
Hát az lett a következménye, hogy megmagyaráztam, hogy ez egy normális helyzet, hogy behív a főnöknöm, mert kíváncsi a te véleményedre, még ő is megmondja a meglátásait a munkáddal szemben, és akkor megértette, megbánta, aztán sajnos nem volt visszaút.
Hát ilyenkor nem árt néha amerikai filmeket nézni, mert ott mindig behívja a főnök az alkalmazottat.
Igen.
Így a beszélgetésünk vége felé, akkor mondjuk el, hogy összesen hány gyerek ment át a keze alatt, ez idő alatt, és most hány gyerekkel foglalkozik párhuzamosan?
A Caritasnál?
Igen, igen.
Hát mondhatom, hogy több mint 400 gyerekkel.
Megfordultak ezzel?
Igen. Foglalkozó munkatársamnál is azt hiszem van egy 400 paletta. Jelenleg csökkentettük, mert most inkább az egyénire szeretnék rámenni, és 45 fiatal van jelenleg
a programban
beiratkozva. Igen. Uh-huh. De így évente föl szoktunk menni 100-120-ra.
És akkor a nagy részük ezeknek sikertörténet? Tehát, hogy milyen a mérleg? Vagy nem szokták ezt így nézni, hogy akkor a 120 gyerekből hány lett sikeres az életben?
Na, nagyon változó, tehát mindenkinek megvan a saját története. Ez egy nagyon pici szeglet az ő életéhez. Tehát ahhoz, hogy nagyon nagy siker élményeket érjünk el, ahhoz a múltját is meg kéne vagy valahogy változtatni, mert vannak szegények, küzdködnek olyan akadályokkal, hogy nehéz a bejutása a munkahelyre, mivel nagyon eldugott faluban lakik.
Vagy roma származású, az is van ilyen hátrányos megkülönböztetés is.
Őszintén a cégeknél nem tapasztaltam ilyen, legalábbis a mi mentoráltjaink között, hogy te roma vagy, és azért nem veszlek fel. Uh-huh. Elvárások vannak, megfelel, akkor jó, hogyha nem felel meg. Ez van.
De a céget figyelembe veszik, hogy ezek a gyerekek mentoráltak, tudják?
Van egy bizonyos biztosítékot, meg bizalmat, hogyha felhívom és szólok, hogy van egy nagyon ügyes fiatal, már ez fölér egy ajánló levéllel, akkor általában igen, beszokták hívni interjúra, szóba állnak, és, de nem tesznek nagy különbséget. Uh-huh. Ők munkást keresnek, aki megállja a helyét is.
Mert a piaci viszonyok ezt követelik meg. Tehát szakemberekre
igen,
van szükség.
Igen, szakemberekre van szükség, és arra biztatjuk, hogy legyen szakmai diplomája. Tehát még mikor a Find Your Way projektünk volt, akkor még képzést is fizettünk a fiataloknak. Legyen egy szakmai diplomája, hogy el tudjon helyezkedni.
Find Your Way talán.
Igen, Find Your Way.
Talán
meg az utadat. Igen. Tehát most, hogy most ez a projekt lejártával, akkor sajnos nem adatik meg ez a lehetőség, ez a finanszírozási lehetőség. De vannak olyan állami képzések, ahol ingyen díjmentesen be lehet jelentkezni, és könnyűszerrel oklevelet szerezni.
Tehát, hogyha beiratkozik mondjuk a liceum elvégzése után, vagy az iskola elvégzése után a munkanélküliségi segélyre, akkor jogosult egy csomó képzésre.
Igen, pontosan. Segélyre is, és képzésre is.
Most akkor végezetül az idei évben milyen célokat tűzött ki egy pár szóban röviden, és hogy mit vár a 2026-os évtől Bozsolyevszki Éva?
Hát nagyon-nagyon sok reményt, és reménykedünk abban, hogy a programunkat erősíteni tudjuk, minél több fiatalhoz elérjen, ők is keressenek bátran, mert mi azért dolgozunk, hogy ők bátrabbak legyenek, és sikereket érjenek el.
És nőjön az önbizalom.
Igen, tehát céljaikért dolgozunk.